Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket a Naprakészben. Ma Maros megyéről lesz szó, a megyéről, amely Erdély közepe is lehetne, és nem csak a jó értelemben vett lokálpatrióták szívében. Arról a megyéről beszélgetünk, ahol a legtöbb magyar él Erdélyben. Arról a megyéről, amely egész Erdélyt meghatározhatná. Péter Ferenc, a Maros megyei tanácselnöke a vendégem. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm a meghívást, és elsősorban engedjék meg, hogy jó napot kívánjak a kedves rádióhallgatóknak, akik velünk tartanak ma délután.
Tavaly február 2-án elnök úr azt mondta, hogy a 2023-as év az építkezés éve lesz Maros megyében, nagyon sok tervet kell befejezni, és számos tervet el kell kezdeni. 2024. január 10-én vagyunk. Mit mutat most a mérleg a 2023-as évből? Mit sikerült befejezni abból a nagyon sok tervből, és mit sikerült elkezdeni abból a számos tervből?
Valóban úgy jellemeztük, hogy az építkezési éve 2023. Ezt előre láttuk, mivel hogy rengeteg olyan pályázat volt elkezdve, és rengeteg olyan projekt volt elindítva útjára, amit tudtuk, hogy 2023-ba be kell fejezni, vagy ha nem is befejezni, de nagyon közel kell álljunk a befejezés időpontjáig. Ugyanakkor azt is tudtuk, hogy nagyon sok olyan pályázati kiírás indul, amelyre fel kellett készülni, és amelyeknek el kellett készíteni a megfelelő dokumentációkat, úgy megvalósíthatósági tanulmányokat, kivitelezési terveket. Tehát én azt mondom, hogy a 2023-as év valóban egy rendkívül tele munkával levő év, ahol, amint emlegettük, politikai szemszögből is nézve, ugye az RMDSZ kormányon kezdte, aztán a politikai partnereink meggondolták magukat, és úgy gondolták, jobb az RMDSZ nélkül, habár az idő bebizonyította, hogy sokkal jobb volt az RMDSZ-el bent a kormányban, mint kint.
Ez egyébként nagyon érződött Maros megyében, hogy az RMDSZ kikerült a kormánykoalícióból?
Hát olyan szempontból érződött, hogy nagyon sok olyan projekt, amelyet minisztereink ugyebár elindítottak és elkezdtek, lelassult, vagy pedig egyszerűen nem került aláírás alá, mindjárt példákat is mondok rá, de kezdve az elejét, ugye fontos számunkra az, hogy ha az építkezés évéről beszélünk, akkor néhány nagyon-nagyon fontos, számunkra nagyon fontos projekt lett befejezve. Itt megemlíteném talán az egyik legnagyobbat, a nagyság sorrendben, már úgymond a beruházás értéke alapján teszek egy sorrendet, hogy itt volt a Nyárátő és Dicsőszentmárton útszakasznak a teljes felújítása, ami 2023-ban lett befejezve, ugye bár ami közel 30 millió euró, és beruházás. Ugyanakkor átadtuk a Szent Ágot, a Segesvár útszakaszt, az is egy hatalmas méretű mint projekt, de ugyanakkor sok több olyan még a régi penédélés időszakból levő projekt, mint a Sárpatak Vajda Szent Ivány útszakasznak a teljes átadása, vagy a Szederjes Erked útszakasznak az átadása. Emellett ugyebár ott voltak azok az útvonalak, ahol új aszfaltszőnyeget vagy javításokat, ugye több mint 700 kilométeres útálózata van Maros megyének, de szívünkhez talán nagyon közel állt a Természettudományi Múzeum is, amelynek a kapuit sikerült megnyitani, és valóban büszkeséggel tölt el, hogy egy olyan turisztikai látványosságot, de ugyanakkor oktatási szempontból is egy nagyon fontos múzeumot tudtunk átadni, amit javaslok mindenkinek, aki még nem látogatott meg, hogy látogasson meg, vagy ha vendége érkezik Maros megyébe, akkor vigye nyugodtan ide el. A kultúrpalotának is azt mondhatjuk, hogy azokat a munkálatokat, amelyek be voltak tervezve, azok el lettek végezve, hogy még nem adtuk át a kultúrpalotát, azért hagytunk még 2 hónapot rá, mert közbe jöttek, menet közbe kerültek elő olyan munkálatok, amelyeket nem lehetett előre látni, és jobbnak láttuk, hogy ezt is fejezzük egyszer be, és akkor, mikor meg lesz az átadás, akkor teljes átadás lesz, úgy a külső felújítás, mind pedig a belső tereknek a felújítása. Ezt mondhatjuk, hogy ez is egy büszkeségünk, ugyebár a kultúrpalota, és láthatjuk most már kívülről, milyen mikor új ruhát öltött, és nagyon örvendek, hogy az a cég, aki megnyerte a versenytárgyalást, valóban olyan minőségi munkát végzett, hogy láthatjuk, hogy ez a szimbóluma Marosvásárhelynek, meg Maros megyének milyen új ruhába öltöztetve. De szintén fontos számunkra az is, hogy sikerült elkezdeni a repülőtéren ezt, minden idők legnagyobb beruházását a repülőtéren, ami szintén több mint 30 millió eurós beruházás. Ezt több mint 50%-ba el lettek költve a beruházási értékek. Még messze vagyunk attól, tehát a nyárára kellene, hogy készen legyen a parkoló, meg a terminál, tehát az utasfogadó rész. A tűzoltóállomás az 95%-ba készen van, tehát az maximum egy hónapon, kettőn belül az át lesz adva. A berendezések megérkeztek, azok gyakorlatilag már használhatóak. A biztonsági berendezések is, meg ugyanúgy az új tűzoltóautók, a különböző pályakarbantartó gépek, ezek mind megérkeztek. Tehát ott is óriási előrehaladás lett. Viszont úgy visszatérve, ugyebár számunkra fontos a kultúra is, nagyon fontos az útinfrastruktúra, nagyon fontos az a rengeteg előkészített pályázat, akár az épületek energetikai felújítása, vagy akár a régészeti park, amely Mikházán fog megépülni, mind a tervek készülnek és indulnak a munkálatok, de ezzel is rengeteget kellett dolgozni addig, amíg eddig a pontig eljutottunk. Viszont hátrányos helyzetbe kerültünk, és térjek egy mondat erejéig, hogy mit jelent az, hogy az RMDS nincs a kormányon. Csak egy példát mondok, le van adva három nagy kórházfelújítási projektünk, amelyből az egyik esetében, a pneumológia esetében, tehát a tüdőklinika esetében, ahol egy teljes épületfelújítást kellett volna végrehajtani. Többszörös, tehát miután sikerült az RMDS-nek bevinni egy olyan listára, ahol az Európai Fejlesztési Bank hiteléből újulna fel az országban 26 kórház, köztük a Marosvásárhelyi pneumológia is, miután a kormányból kikerültünk, azt láttuk, hogy sajnos a volt koalíciós partnereink blokkolják ezt a teljes projektet. Mai napig nem került aláírásra, még akkor is, hogyha most már átment mindenféle technikai bizottságon, meg minden jóváhagyáson átment, mai napig nem lett elindítva a versenytárgyalás, tehát itt vannak azok a hátrányok, hogy azokat a projekteket, amit nem sikerült azelőtt aláírni, vagy arra szintre vinni, hogy elinduljanak a versenytárgyalások a kivitelezésre, azt ma, ha csak lehet, tologatják és blokkolják, és azt látom, és azt érzem, hogy mind a mellett, hogy megígérnek minden, de maradnak a nagy szálinis projektek is, mind a mellett, hogy a dokumentációk teljesen le vannak adva, jóváhagyásokkal, engedélyeztetésekkel, meg mindennel, a szerződés megkötését pedig tologatják, halogatják, hogy milyen okból nem tudjuk, látjuk most a 2024-es év eleje, mit fog hozni, remélem, hogy csak elindulnak ezek a beruházások is.
Igen, ezt szeretem oda közbevetni, hogy kell elképzelni ezt, hogy az RMDS kikerül a kormányból, és akkor blokkolják a terveket, hogy az majd megnézik, hogy hoppá, Maros megye, magyar vezető, akkor ezt kihúzzuk, vagy hogy történik?
Hát
ez?
Nagyon nehezen tudok gondolkozni az ők fejükkel, de gondolom, hogy valami ilyesmi történhetett, mert többször voltam miniszteri meghallgatáson is, és többször voltam Bukarestbe, és nem csak én, hanem ugyanúgy szövetségi elnök úrral is, meg cseke miniszter úrral is többször tárgyaltunk ezekről a projektekről, és ők se értik, hogy mi történik, hogy egyszerűen egy jóváhagyott, egy minden szinten jó, de már olyan értelemben jóváhagyott, hogy a technikai dokumentációk jóváhagyva, kormány szinten jóváhagyott terveket, hogy egyszerűen félretesszük, és nem írjuk alá a kivitelezési
szerződést. Igen, meg az a furcsa ebben a történetben, hogy itt nem egy olyan beruházásról van szó, amely csak és kizárólag a magyar lakosságot érinti, tehát a tüdőkórházba ugyanúgy a román állampolgár, vagy a román nemzetiségű állampolgárok is mennek.
Sőt, ezeknek a beruházásoknak regionális szerepe is van, mert ugye bár Marosvásárhely nem csak Marosvásárhelyt és Marosvásárhely környékét érdekét szolgálja ki, főleg egészségügyi szolgáltatás szempontjából, hanem nagyon jól tudjuk, hogy rengetegen Moldovából, a Regádból, rengetegen a környező megyékből ide jönnek Marosvásárhelyre, pontosan azért, mert olyan szakemberek vannak, és olyan ellátást kaphatnak, amit esetleg otthon nem kaphatnak meg.
Most lehet, hogy ez összeesküvés elmélet ízű. Van egy ilyen, hogy próbáljuk meg, amennyire lehet szép lassan sorvasztani a megyét?
Van egy ilyen elméletem is, hogy gondolom ez is van. A másik dolog pedig az, hogy ne felejtsük el, hogy választások következnek. Tehát ma...
Tehát, hogy ne tudjon dicsekedni Péter Ferenc?
Hát miért legyen erősebb az RMDSZ-es megyei tanács elnöke? Miért ne halogassuk addig, amíg kihúzzuk az időt majd a választások is, majd a választás után az előkészített technikai dokumentációkat elővesszük és megvalósítjuk azt, amit az RMDSZ-es megyei elnök nem sikerült, hogy megvalósítson. Uh-huh. Tehát van egy ilyen szájíze egész biztos, és nem hiszem, hogy véletlen lenne. Tehát láthatjuk azt, hogy politikai szinten is milyen támadások értek, látjuk azt, hogy miután júniusban kitettek a kormányból, hogy mennyire etnikai jellegűek kezdtek lenni ezek a támadások, és ha ez ugye picit fű alatt, mert ez azért annyira nem nyilvánvaló, mert egyetlen egy pártvezető vagy miniszter se jön ki azzal, hogy most azért verjük szájba a megyei elnököt vagy a polgármestert, mert nem tetszik nekünk a politikai színezete, hanem egyszerűen nem írják alá azt a kivitelezési szerződést, vagy nem hagyják jóvá azt a dokumentumot, és így tologatják és halogatják napról napra.
Az egészségügynél maradva ez egy olyan téma, ami mindenkit érdekel, hiszen mindenkinek van orvosi vizsgálatokról, hozzátartozó kórházi kezeléséről személyes tapasztalata. Az elmúlt év során, mint a 2023-as év során az egészségügyi ellátás javításáért mit sikerült tenni? Ez a rossz fele a történetnek.
Ami fontos volt, és ahol van beleszólásunk, tehát feladatunk van, az a fontos, hogy biztosítsuk elsősorban a működését, biztosítsuk mindazokat az összegeket, amelyek szükségesek a javításokra, meg a karbantartásra, azért, hogy ezek a kórházak működésképesek legyenek. Ne felejtsük el, hogy itt ugye 16 épületről van szó, tehát a klinikai kórház, nem a sürgősségi kórházról beszélek, a klinikai kórház 16 épületbe szolgáltat egészségügyi szolgáltatást, ezeknek az épületnek a karbantartása, és emellett pedig azoknak a projekteknek az előkészítése, ami segíthet hosszú távon, hogy olyan beruházásokat eszközöljünk, ami javítja az egész kórházi szolgáltatást. Erre egy nagyon jó példa az onkológiai klinika, ugye ahol átadtuk egy évvel ezelőtt átadtuk az új radioterápiás részleget is teljes berendezéssel, ahol ma már olyan viszonyok vannak, amilyent elvárnánk 2023-ban minden kórháztól. Ennek érdekében elkészítettük a tervet a tüdőklinikánál, ugyanakkor elkészítettük a tervet a Marinescu egy szám alatt, ahol van az urológiai klinika is, a teljes bővítéssel, két szinttel növelve az új részt, ami ugye már évek óta ott áll pirosban, annak is a terveit elkészítettük a fertőző klinika udvarára, egy új AT-s részleg, egy új kórház részlegnek az építését. Ezek a projektek mind le vannak adva Bukarestbe, ezek viszont mind 10 millió eurós nagyságrendű tervek, projektek, amihez saját erőforrás nem elegendő, tehát ehhez, hogyha nincsen hozzárendelve forrás, akár valamelyik Európai Fejlesztési Bank részéről, akár uniós forrásokból, lehetetlen, hogy ezt a megyei önkormányzat saját erőből el tudja végezni. Tehát nekem az volt a feladatom, és azt vettem prioritásnak, hogy minél több olyan projektet adjunk le, hogy abban a pillanatban, ahogy megjelenik egy lehetőség finanszírozásra, legyen ott már az asztalon a kivitelezési terv, hogy tudjuk lehívni ezeket az összegeket. Sajnos ezt tapasztaltuk, hogy túl kevés figyelmet szántak főleg ezeknek a régi épületeknek a felújítására. Most a Pénérén keresztül nem igaz, mert van egy néhány olyan projekt, amit meg is nyertünk, és ami folyamatban van, és nagyon fontos projektek. Itt van például a szoxigén berendezésnek a terve. Ez azt jelenti, hogy az urológiai és az onkológiai klinika között levő oxigén ellátó részleg az teljesen felújul, oda kerül egy oxigéngyár, magyarán mondva, ahol előállítjuk az oxigént, hogy ne kelljen tartályokba megvásárolni az oxigént, hanem előállítjuk az oxigént, és a környező kórházaknak teljes berendezését kicserélve egy teljesen új rendszert kapnak. Láthattuk, hogy a Covid idő alatt hány helyen gond volt, hogy ugyebár az oxigén nem megfelelő kezelése robbanásokhoz, tűzesetekhez vezetett. Ez kap egy teljes új berendezést, ugyanakkor a nozokomiális fertőzések megelőzésére van egy másik nagy projekt szintén a reziliencia alapból, és szintén elég sok olyan gépet, új mágneses rezonancia gép, komputertomográf és különböző sebészethez meg más orvosi ellátáshoz szükséges gépet vásároltunk, szintén egy harmadik projektből. Tehát vannak olyan projektek, amik ezeket segítik, de számomra ami nagyon fontos lenne, és a jövőt nézve nagyon fontos lenne, hogy elsősorban ezeket az épületeket, ahol bizonyos részlegek, akár tüdőklinika, ahogy mondtam, vagy ahogy volt az onkológia, vagy urológia, vagy belgyógyászat, vagy bőrgyógyászat, vagy rengeteg ilyen részleg van, hogy ezeket az épületeket felújítani és olyan szintre hozni, ami a 2023-as év, vagyis ennek a korszaknak megfelelnek, úgy a betegellátás szempontjából, mert itt azt se felejtsük el, hogy ma már azért egy elvár dolog, hogy nem a folyosó végén legyen egy közös illemhely, hanem ha két vagy három ágyas, vagy négy ágyas is akár az a szoba, de annak a szobának legyen egy illemhelye, hogy az, aki kijött a műtőből, és alig tud lábra állni, az ne kelljen még 50 métert elmenjen addig, amíg egy illemhelyre eljut, hanem legyen ott a szobája mellett. Tehát ezeket a projekteket el kell készíteni, erre szerintem bárki legyen a kormányon az elkövetkező időszakban, sokkal nagyobb figyelmet kellene szentelni, hogy ezeket az egészségügyi egységeket modernizáljuk, és ilyen szintre hozzuk.
Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke a mai napra kész vendége. Az elmúlt egy évről beszélgetünk, illetve szó lesz a 2024-es esztendőről is. A 2023-nál maradva a megyei tanácsnak az alelnöke Kovács Mihály Levente tavaly a Maros Művészegyüttes Kövesdombi székhelyének a felújítása alkalmából tartott sajtótájékoztatón azt mondta, hogy a Maros megyei önkormányzata legfontosabb és legnagyobb mecénása a Maros megyei kulturális életnek. Miben nyilvánul ez meg?
Hát hozzánk tartozik minden kulturális intézet, ami azt mondhatjuk, hogy jelentős szerepet kap a kulturális életben Maros megyébe, tehát nálunk van ugye a Filharmónia, amelyik a legnagyobb most megint nagyságrendben, ott van a Maros Művész Együttes, de ugyanakkor itt van nálunk van ugye a könyvtár a Teleki TK-val, ott van a Kultúrpalota, a Maros megyei múzeum több részleggel, tehát ha azt számolom, hogy összesen 460 alkalmazottunk van, aki a kulturális területen dolgozik, és ez költségvetés szinten is több 10 millió eurós
nagyságrend. Ha már költségvetésnél tartunk, akkor ez a mecénásság, ez azt jelenti, hogy lélegeztetőgépen tartja a Maros megyei önkormányzat a kulturális intézményeket, vagy pedig sikerül fejleszteni is ezeket, sikerül annyi pénzt adni nekik, hogy virágozni tudjanak.
Tehát ami a legfontosabb mindig elsősorban a fizetési és a fenntartási költségeket biztosítani. Ez mindig 100%-ba biztosítva van. Itt azért engedjék meg, hogy politikusok is vagyunk, és azért kiemeljem egy nagyon fontos RMDS kezdeményezés, ami sikerült eddig, hogy a fizetésadónak 2%-át kormány szinten átutalják azoknak az intézményeknek, akik kulturális intézeteket tartanak fenn, tehát színházakat vagy filharmóniákat. És ebben az esetben egy óriási segítség, és ezt valóban RMDS kezdeményezésre sikerült a kormánnyal elfogadtatni, hogy a Filharmónia és az Ariel Báb Színház egy jelentős összeget kap kormány szinten is ebből a 2%-os fizetés alapból, és ezáltal könnyíti azt a terhet, ami ránk hárul, mert óriási költségek vannak, tehát ahogy mondom, 460 alkalmazottat csak ki kell számítani egy mai fizetéssel, hogy az mennyibe kerül. De ma, hogyha megnézzük azokat az előadásokat, megnézzük azokat a felszereléseket, és azokat az adottságokat, amelyen rendelkeznek ezek a kulturális intézetek, én akkor azt hiszem, hogy hogy messze menően messze állunk attól, hogy lélegeztetőgépen tartjuk őket, mert azért megtettünk mindent, ha a Maros Művész Együttesről beszélünk, arra is odafigyeltünk, hogy új autóbuszt vegyünk, vásároljunk a Művész Együttesnek, hogy legyen, amivel ugye az országot járják meg, legyen, amivel akár külföldre is különböző rendezvényekre, vagy különböző előadásokra kiutazzanak. Ugyanúgy az Ariel Báb Színháznak is fontos az, hogy fenntartani, mert az a vidékről vidékre, településről településre jár az, hogy azért, hogy előadásokat tartsanak a gyerekeknek. Ha megnézzük a Filharmóniát, ha megnézzük a Kultúrpalotát, ha megnézzük a múzeumokat, hogy mit próbálunk bevinni a múzeumokba, vagy akár a Teleki TK-ba, tetőt javítottunk, külön ugye egy termet újítunk fel, amit ebben az évben szeretnénk avatni, freskókat újítunk fel. Tehát számomra nagyon fontos, hogy ezt a kulturális örökséget, amelyet ránk hagytak, még a bernádi korszakból, vagy még mint a Teleki téka, azt még több száz évvel ezelőtt ugyebár megépítettek és ránk hagytok, hogy erre vigyázzunk, ezt próbáljuk meg felújítani és a saját pompájába bemutatni a jelennek is, de a jövőnek is megőrizni.
Igen, nagyon fontos a felújítás a kulturális életnek, helyszínt adó épületeknek, de hogy nagyon fontos a kultúrának a megyeközponton kívüli terjesztése is. Tehát az, hogy ne csak a Marosvásárhely, ne csak a nagyobb városok részesülhessenek egy-egy előadásból, hanem a vidéki települések is, és itt érünk el a vidéki kultúrházakig, amelyekben kulturális élet nem igazán van. Most nyilván nem csak és kizárólag a megyei önkormányzaton múlik az, hogy Backamadarason például az én szülőfalunkban milyen kulturális tevékenység zajlik. Az viszont múlhat a megyei önkormányzaton, hogy egy-egy előadást elvihessenek oda. Tehát, hogy van annyi pénz a Maros Művész Együttesnek, hogy kiszállhasson vidékre is? Van annyi pénz a látónak, hogy megtarthasson egy felolvasó estet egy községben?
Tehát minden évben, mikor költségvetést tárgyalunk, akkor azzal kezdjük, hogy ezek az intézetek elkészítik az éves programjukat. Ezeket az éves programokat azt mondom, hogy 99,9%-ban jóvá vannak hagyva, anélkül, hogy egy le is le legyen vágva belőle. Hogy mindegyik intézmény, hogy mit visz bele a saját programjába, ezt nem tudom teljesen átlátni, mert azért túl széles sáv ahhoz, hogy mindezt átfogjam, és személyesen és lássam, de szerintem nincs olyan település Maros megyében, ahol a Maros Művész Együttes és az Ariel Báb Színház ne szerepelt volna. A Filharmónia az egy kicsit másabb kategória, mert ők, ha kiszállnak, akkor voltak Franciaországban, vagy ebben az évben novemberben készülünk Bécsbe a Filharmóniával, tehát a Filharmóniának azért egy más jellegű előadó tér kell, és más feltételek kellenek, de egész biztos, hogy a Maros Művész Együttes és az Ariel Báb Színház végigjárta az egész megyét, és továbbra is, ahol igény van és ahol kérik, egész biztos, hogy jelen vannak. Amit még nagyon fontos megemlíteni, és ezt fontosnak tartom, a Maros Művész Együttes tagjai nagyon sok helyre kijárnak, és táncot oktatnak iskolás gyerekeknek. Amiről beszéltünk, hogy nincs kulturális élet. Szerintem, ha összehasonlítom, most már abban a korban vagyok, hogy összehasonlíthatom az én diákkoromban mi volt, vagy a gyerekeim mikor iskolába jártak, mi volt, vagy mi van ma, azért én azt mondom, hogy óriási lépéseket tettünk előre az oktatás, tehát főleg a kis és középiskolások esetében, ahol minden iskolába táncot oktatnak, tehát aki akar, és akiben van egy kicsi akarat, hogy igenis meg szeretne tanulni, táncolni, vagy szeret nótázni, énekelni, annak megvan a lehetősége rá, és itt tényleg köszönet mindazoknak, és itt akár megemlíthetem a Bekecs Néptánc Együttest is, akik szintén a tagjai kijárnak falvakra, kijárnak településekre ahhoz, hogy táncot oktassanak, és így a kulturális élet azért szép lassan előjön, és ne felejtsük el, hogy rengeteg azért Dicsőszentmártonban ott van a Kökényes, nagyon sok ilyen példát mondhatnék, ahol különböző régiókra, Marosludas, vagy akár Szászrégen, vagy Dicsőszentmárton azért vannak olyan központok, akik azért úgy maga köré gyűjtik, és azért van olyan kulturális élet, amire büszkék lehetünk nyugodtan, és olyan előadásokat tudnak valóban színpadra vinni, ami bárhol előadható.
2024, miről fog szólni 2024 a a kampányok mellett lesz, amiről szóljon 2024?
Lesz. Lesz. Tehát a legeslegelső dolog, ne felejtsük el, hogy a kampány miatt rettenetesen nehéz helyzetben vagyunk, mert még akkor is, ha közigazgatásban dolgozóként, ugyebár oda kell figyelni azokra az intézményekre, amelyek hozzánk tartoznak, és ez a megyei tanács esetében 21 intézményről van szó, amelynek a költségvetéséről, a költségeiről, a projektjeiről felelünk közösen a megyei önkormányzattal. Tehát emellett oda kell fog kelleni figyelni maximálisan a választásokon is, mert ne felejtsük el, hogy a politikában azért így szokták mérni a dolgokat, hogy megnyerted a választásokat, vagy nem nyerted meg a választásokat. És azért is dolgozunk, hogy továbbra is jelen legyünk ezeknek az intézményeknek az élén, mert számomra fontos, hogy a döntéshozásban jelen legyünk. És a döntéshozásban jelen kell legyünk akár az európai parlamentről van szó, akár az országos politikáról van szó, akár a helyi, megyei, vagy a polgármesteri hivatal, vagy az önkormányzati, helyi önkormányzati szinten mindenhol jelen kell legyünk, mert millió példa van, és az egyik jó példa az, hogy mikor kikerültünk a kormányból, mit jelentett. Nem mindegy, hogy ezeket a döntéseket mi hozzuk meg, vagy mi hozzuk meg másokkal együtt, vagy nélkülünk hozzák meg. Ezért ez a 24-es év egész biztos, hogy egy nehéz év lesz, viszont számunkra az a legfontosabb, hogy mindenki a saját helyén végezze a saját feladatát, és azzal foglalkozzon, és akkor szerintem nem lehet hiba. Van bőven eredmény, amit felmutassunk, van, amiről beszéljünk, van jövőkép, amit bemutassunk, mert 24-ben rengeteg olyan pályázat van, amit be kell fejezzünk, itt csak említettem a repülőteret, ami szintén úgy azért annak idején, ugye az előző mandátumban sikerült megmenteni, mikor be akarták zárni, most pedig egy olyan fejlesztési projektet viszünk végig, ami meg tudja alapozni a jövőjét a Marosvásárhelyi repülőtérnek. Be kell fejezzük ezt a projektet, de ugyanakkor azokat a projekteket is, mint ahogy említettem, akár a kultúrpalotáról van szó, akár a Mikházi régészeti parkról, akár a különböző épületeknek az energetikai felújításáról, parkhotel teljes felújításáról, már úgy mondom, ez most már nem mint hotel, hanem csak mint épület, ugye a marosvásárhelyiek ismerik, hogy miről van szó. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeket a projekteket, ugye a kórház felújítási projekteket, tehát ezekre a projektekre mind oda kell figyeljünk, és ezt kell vigyük előre, mert választott emberek vagyunk, nagyon fontos számunkra a választásoknak a kimenetele, de nem hagyhassuk, hogy azokat a közösséget direkt érintő projekteket cserben hagyják, és esetleg lassítsák a kivitelezési ütemét, amelyekért sokat dolgoztunk, és továbbra is kell vigyázzunk, hogy minél hamarabb megvalósuljanak.
Már itt a kampányhoz közeledünk. 2021. október 28-án lejegyeztem, azt mondta ön, innovációs központ, mezőségi terelőút, kerékpárút, metropolisz övezetnek a fejlesztés, ezek a négy évnek a prioritásai. A metropolisz övezet felélesztése, a Maros megyei önkormányzat kilépett a metropolisz övezetből.
A törvény igen, mert a törvény írja elő, tehát a metropolisz övezetnek megjelent az új törvénye, ami kimondja, hogy a megyei önkormányzatnak nem lehet, nincs
döntő szerepe. Volt, amikor létrehozták. Nagyon fura ez.
Hát ezt valamikor létrehozták, és valamikor, amikor létrehozták, akkor tagja lett. Most is segíthetjük az ők munkájukat, de gyakorlatilag a metropolisz övezet az egy metropolisz köré építődik, tehát Marosvásárhely köré építődik, és most azért más a helyzet, mint ezelőtt több mandátummal, mert most Marosvásárhelynek is van egy vezetője, aki azt hiszem, hogy felelősséggel járul hozzá ehhez a metropoli szövezethez, mert az a legfontosabb, hogy ő legyen a központja ennek a metropoli szövezetnek, és a törvény is ennek értelmébe született meg, hogy a metropolisz körül levő települések ugyanazt az érdeket szolgálják, mint Marosvásárhely, és ezt úgy kell felépíteni, hogy Marosvásárhely központtal legyen a többi település, és ugyanúgy pályázat szinten, vagy ugyanúgy érdekképviselet szinten ugyanazt az érdeket képviseljék. Ez nem zárja ki azt, hogy a megyei önkormányzat nem lehet társ, vagy nem lehet segítő különböző projektekben, vagy különböző olyan tervekben, ahol tudjuk segíteni akár anyagilag, vagy akár a struktúránkkal, mert ugye nálunk van a megyei urbanisztikai osztály, tehát a városrendezési osztály, a közös városfejlesztési vagy régiófejlesztési tervekről van szó, tehát természetesen, hogy segítjük a Metropolis övezetet, ez nem azt jelenti, hogy most idegen gyerekként kezeljük, viszont legfontosabb az, hogy a döntéseket őkkel meghozzák, mert az ők érdekük, hogy ugyanazon a nyelven beszéljenek.
Innovációs központ, terelőút, kerékpárút, ezekkel sikerült haladni?
Igen, tehát a terelőútra elkészítettük a megvalósíthatósági tanulmányt.
Az azt jelenti, hogy első kapavágás mikor történt?
Nem, az messze van sajnos. Le is adtuk a szállítási minisztériumhoz. Sajnos a szállítási minisztérium visszaküldte, hogy nem vagyunk benne a nagymestertervbe, a szállítási mestertervbe, és az elkövetkező időszakban nem tudják finanszírozni a tovább a projektek elkészítését. Ennek ebben a pillanatban azt az egy lehetőségét látom, hogyha felvállaljuk azt, hogy esetleg szakaszonként elkészítessük saját költségvetésből.
Lenne erre pénze az önkormányzatnak?
Hát jól meg kellene fogozzunk, mert azért itt sok millió euróról van szó akkor, amikor már tervekről beszélünk, tehát azért itt ez több százmillió eurós projekt.
Mi kell ahhoz, hogy belekerüljön ebbe az úgynevezett mestertervbe?
Elsősorban kormánystratégia. Tehát láthattuk, hogy
tehát a szállítási... Tehát ott kell legyen az RMDSZ a kormányon?
Igen, igen. Legesleg hamarabb. Tehát amint láthattuk, hogy ha végignézzük csak azt, hogy ez a nagyszállítási infrastruktúra mesterterv, amelynek le volt rajzolva a Bechteles autópálya szerződés kötése idejében egy bizonyos szinten le volt rajzolva, hogy hol fognak elhelyezkedni Romániába az autópályák, az eddig legalább 20-szor változott. Tehát ugye mindig arról beszéltünk, hogy Nagyvárad, Marosvásárhely, Segesvár, Brassó és Bukarest. Ma már a Brassó-Bukarest autópálya teljesen lekerült. A Brassó-Segesvárt ki is vették a mestertervből, és teljesen áthelyezték a hangsúlyt a Nagyszeben Pitest-Bukarest autópálya irányába. Ugyanígy nagyon fontos a jelenlétünk ahhoz, hogy ezeket a mesterterveket olyan irányba tudjuk mozdítani, hogy bekerüljenek ezek a nagy beruházások a mestertervbe, mert abban a pillanatban, hogyha bekerült a mestertervbe, akkor van lehetőség, hogy legalább az előtanulmányokat, a megvalósíthatósági tanulmányokat, ami az is milliós tételek, hogy azokat legalább akár uniós forrásokból, akár kormánypénzből finanszírozzuk. Tehát mi megtettük az első lépést, az összes polgármestert úgymond összegyűjtöttük, mindenki kijelölte, hogy az ő közigazgatási területén melyek lennének azok a területek, ahol átmehetne egy ilyen autóút azért, hogy ne zavarjon olyan helyi érdekeket, vagy helyi beruházásokat, ami miatt nem lenne jó elhelyezni ott ezt a terelőutat. Mindenki egyetértett, nyomvonal megvan, méréseket megcsináltunk, tudjuk a pontos hosszúságot, gyakorlatilag le is rajzoltuk, hogy le is tettük a teljes dokumentációt. Erre egyelőre azt a választ kaptuk, hogy mivel nincs benne a mesterterve, nem finanszírozható. Tehát a következőkben vagy azt kell tegyük, hogy felbontjuk 5-6 szakaszra, és akkor az első szakaszra elkészítetjük mi a terveket, és próbálunk utána pályázni az első szakaszra, utána a következő szakaszra, vagy reménykedek abban, hogyha 2024 után olyan pozíciót kapunk kormány szinten, hogy komoly beleszólásunk lehet az elkövetkező időszak mestertervébe, hogy bekerüljön a mestertervbe ez a terelőút is.
Kerékpárút?
A kerékpárút azt, amint tudjuk, nem abban a változatban, ahogy terveztük, mert mai napig még az állami infrastruktúrát szolgáló vállalat nem adta át a nyomvonalat, sőt, ott sikerült ugye egy törvénytervezetet is megszavaztatni a parlamentbe, amit az államelnök megvétózott és megsemmisítették. Azóta is megy a levelezés a szállítási minisztériummal, és a szállítási minisztérium keretén belül van egy ilyen intézmény, ahol aki úgymond kezeli ezeket az infrastruktúrákat, mai napig még nem adtak egy konkrét választ, hogy ezt hogyan tudjuk megszerezni, viszont a kerékpárúton sikerült ugye egy nagy pályázatot letenni, a közösen Besztercei és Szucsáva megyével, itt a Via Transilvánica vonalán lesz építve egy 100 kilométeres bicikliút, amitre pont most van a kiírás a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére. Tehát a pályázat meg van nyerve, közösen a másik két megyével megyünk előre a bicikliútnak ezen a változatán.
Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke a mai napra kész vendégem. A múltról beszélgettünk, 2023-ról, az elmúlt egy évről, beszéljünk 2024-ről. Elnök úr, beszéltünk a kampányról, választások előtt állunk. Hogyan képzeli el a jövőt, a jövőjét?
Hát a jövőt, mert ugyanúgy képzelem el, mint a megyei RMDS jövőjét, vagy úgy általában az országos RMDS jövőjét. Tehát számunkra az első legfontosabb dolog, hogy azokat a pozíciókat, amelyeket megnyertünk 2020-ban, azt 2024-ben is meg kell tartani, tehát számunkra minden egyes település fontos. Vannak kiemelten fontos települések, ahogy Marosvásárhely vagy Szászrégen, ugyanúgy a megyei önkormányzat is természetesen, de számunkra ugyanúgy fontos a legkisebb településnek is a polgármesteri pozíciója. Fontos az, hogy minél több tanácsosunk legyen, minél több helyen tudjunk alpolgármestert állítani, ott, ahol a polgármesteri széket nem tudjuk megszerezni községekben. Tehát számunkra az a fontos, hogy dolgozzunk azért, hogy legalább olyan eredményt érjünk, mint 2020-ban.
Maros megyei tanács kivel az élen? Ön újrázna?
A döntések nem most lesznek meghozva, hanem pontosan jövő héten 18.
Tehát ön hozhatott már döntést erről.
Én személyesen természetesen, szinten. Hogy indulok. Én személyesen azt ki tudom jelenteni, hogy indulok, de a döntések az elkövetkező időszakban lesznek meghozva. Most hagyjuk jóvá azokat a szabályzatokat jövő hét végén a szövetségi képviselők tanácsában, amelynek alapján meg lesznek szervezve a jelölőgyűlések, és ezeknek a jelölőgyűléseknek az eredményeképpen lesznek kiválasztva úgy megyei önkormányzat vezetőjeként, hogy ki fog indulni polgármesterek, Marosvásárhely vagy a településeken levő polgármesterek, hogy milyen formában lesznek jelölve és megszavazva, hogy indulhassanak, és ugyanúgy a parlamenti képviselet is jelölő küldőgyűlésen lesz megválasztva és megszavazva, hogy kik és milyen pozícióba lesznek indítva.
Kellett egyébként ez a kijelentés, hogy ön indul az elnöki székért, mert olyan hangok is voltak már, hogy Péter Ferenc Bukarestbe készül.
Hát hangok mindig vannak, tehát választások előtt azt tudjuk jól, hogy mindenki jobban tudja, mint más. Én úgy érzem, hogy 16 évet voltam Szováta polgármestere, 8 évet ugye a Maros megyei tanács elnöke, 24 éves közigazgatási tapasztalattal saját magammal szemben nem lenne korrekt, hogy ne próbáljam meg folytatni ezt a munkát. Főleg olyan szempontból, hogy látom azt, hogy mit sikerült megvalósítani, mi van pillanatnyilag a porondon, amiben azért dolgozunk, hogy minél hamarabb megvalósítsuk, és szerintem ezt a munkát folytatni kellene, és úgy érzem, hogy ehhez a munkához kell egy jó nagy adag tapasztalat is, és úgy gondolom, hogy ha felelős döntést akarok hozni, akkor kell vállaljam, hogy folytassa.
Képviselők és szenátorok személyét illetően, hogy látja, kell számítani nagy újdonságra?
Szerintem erről nem tudok választ adni, mivel ugye a jelölő gyűlések azok ezután lesznek.
Kell a vérfrissítés a Maros megyei képviselői
szenátori. Még egyelőre nem tudjuk azt, hogy ki fog jelentkezni.
Vas Levente bejelentkezett.
Hát ő egyedül jelentkezett be, de még nem volt itt az ideje, hogy bejelentkezzen, tehát egyelőre nem tudjuk, hogy kik fognak jelentkezni, és akkor tudunk erről beszélni, amikor lássuk, hogy egyáltalán kik jelentkeztek be, és akkor lehet esetleg véleményt formálni arról, döntést csak a küldőgyűlés fogja meghozni, de véleményt akkor lehet formálni róla, amikor lássuk, hogy egyáltalán kik jelentkeznek, és kik mit képviselnek pillanatnyilag ebben a szervezetben?
Maros megyének van két szenátora és két parlamenti képviselője.
Három.
Hát három, de Kulcsár Terza József nem Maros megyei.
Tehát ez egy RMDSZ döntés, hogy a három székelyföldi megye bevállal egy-egy szemét, és ebben az esetben úgy Kovászna megye, úgy Hargita megye, mint pedig Maros megye bevállalt egy-egy szemét. Tehát ott van Zakariás a Hargita megyében, ugyebár ott van szintén a Szorvány képviselője
egy
Kovászna megyében.
Igen,
egy másik Zakariás, és itt van Kolcsár Terza Maros megyében. Ez egy RMDSZ felső döntése volt, amit mindannyian elfogadtunk.
Tehát, hogy ez akkor nem fog változni.
Hát valószínű, hogy nem fog változni, mert azért fontos kijelenteni, hogy ugyebár megszületett a döntés, hogy együttműködés lesz a magyar szervezetek között, tehát gondolom, hogy ez nem fog változni. Tehát nem látom, erre sem született most külön döntés, de én úgy látom, hogy itt ezen a területen nem lesz nagy változás, mivel az egyesség tovább megy.
Van, aki azért bírálja a parlamenti csapatot, hogy túlságosan vidékcentrikus, és ha azt nézzük, hogy honnan kerültek ki a képviselők és szenátorok, akkor azt látjuk, hogy Marosvásárhely nem adott szenátor, tehát nincs marosvásárhelyi szenátor, képviselő van egy Csépév Andrea személyében.
Volt olyan időszak, amikor mindenki marosvásárhelyi volt, akkor a vidék kellett volna legyen felháborodva, hogy akkor marosvásárhelyi centrikus minden. Én szerintem nem az a fontos, hogy ki hol született. Én is Szovátán születtem, Szovátán nőttem fel, az nem azt jelenti, hogy a megye érdekeit nem képviselem, vagy a marosvásárhelyit. Én szerintem az a fontos, hogy mindenki azon a területen, amelyen dolgozik, hozza a maximumot, és képviselje azokat az érdekeket, amelyel meg van bízva a szervezet által, és a szervezetet képviselje minden fórumon, ahol megjelenik.
Ön a Maros megyei RMDSZ szervezetnek az elnöki tisztségét is betölti, itt adásidőnk végéhez közeledünk. Hogyan látja a Maros megyei RMDSZ szervezetnek a helyét az országos szervezetben? Ugye az RMDSZ Maros megyében teljesített a legjobban 2020. szeptemberében. Ha a szavazatszámokat nézzük, akkor ön volt az egyértelmű győztes, Sors Zoltánnal karöltve arányaiban is több szavazatot szerzett az RMDSZ Maros megyében, mint Hargita vagy Kovászna megyében. Tehát, hogy a 2020-as választás után egyértelműen azt láttuk, hogy a Maros megyei RMDSZ szervezet a legerősebb szervezet az RMDSZ-ben. Most is a legerősebb? Tehát érződik azt, hogy amit az Maros megyei RMDSZ mond, az arra azért felkapják a fejüket?
Szerintem büszkén mondhatom, hogy kollégáink, polgármesterek, alpolgármesterek, RMDSZ-es tisztviselők mindannyian egy csapatot alkotnak, és én azt hiszem, hogy erre a csapatra számítani lehet az elkövetkező időszakban is. Még akkor is, hogyha Maros megyében él a legtöbb magyar, mert Hargitában csak, ugye bár ott három szervezet van, a három széki szervezet, de azt a sikert, amit 2020-ban elértünk, az közös munkával értük el, és itt köszönet mindenkinek, aki ezért dolgozott, Marosvásárhelytől Véckén keresztül az utolsó felső marosmenti településig, tehát én azt hiszem, hogy akkor is egy nagy közösségi munkának az eredménye volt ez, és most is csak így tudunk győzni. Most is, ha mindenki vállalathoz összevetve megteszünk mindent, mert nem lesz könnyű évünk, ne felejtsük el, hogy látjuk, hogy az AOR milyen stílusba kampányol, és milyen szinten jön fölfele. Azt is tudjuk, hogy a többi román párt is meg fog tenni mindent, hogy ne maradjon le az AOR-tól, tehát a mozgósítás a másik oldalon óriási lesz, tehát nálunk is maximális kell legyen a mozgósítás, maximális kell legyen a befektetett munka, és akkor meg tudjuk tartani ezeket az eredményeket, amelyekre úgy, ahogy mondta, büszkén mondhatjuk, hogy 2020-ban az elsők között végeztünk.
Zárásként durva kampányra számít ön ebben a szuperválasztási évben?
Igen, szerintem igen, mert amit látok és láthattuk, nagyon jó példa volt rá, hogy miután itt az AOR felvonult Marosvásárhely főterén és különböző jelzőkkel illette az RMDSZ-t, abban a pillanatban megjelent a liberális párt vezetője is, és elkezdte a nagy román összefogást hirdetni minden fórumon, ami nem volt szép tőle, mert ugye bármi koalíción vagyunk, tehát ezért megvoltak a saját vitáink, de azt láttuk, hogy próbálták felvenni a versenyt a nacionalizmus szintjén az AOR-ról, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok olyan párt lesz, aki próbálja ellensúlyozni az AUR-nak a növekedését, pontosan egy nagyon durva kampánnyal és egy nagyon nacionalista kampánnyal, tehát erre felkészülhetünk.
Péter Ferenc, a Maros megyei tanácselnöke, köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Én köszönöm a lehetőséget, mindenkinek szép délutánt kívánok, a viszontlátásra.